És a vonal túlsó végén megszavaztuk Endrével a világ legálmosabb hangú autópiaci szakértője, Várkonyi Gábor. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, igyekszem.
Hát olyan a hangod, mint a törölközőből beszél. A pörgéssel nincs baj, az
orgánumban. Becenevén Várkonyi Ács 2 Gábor, aki már megint utazott. Szóval, hogy most éppen Kopenhága volt, ugye, a cél?
Igen.
Azért,
igen,
mert hogyha a dizájnról van szó, akkor a Volkswagen marketing szakemberei kiszaszerolták, hogy az újságírókat, ha Kopenhágába viszik, a hozzáadott érték és a dizájn egyik fellegvára, akkor ott biztos máshogy fognak beszélgetni a Volkswagen dizájnereivel, mint egyébként tették volna mondjuk alsó mocsoládon. Szerintem teljesen más lett volna.
Nem ez a kérdés.
Az a blogbejegyzés, amit Várkonyi Gábor a Volkswagenről írt, stabilitás, szerethető és a secret sauce, ez a három fontos tétel, ami a jövőben a Volkswagen dizájnt újra jellemezni fogja. Na nézzük akkor.
Dekódold ezeket, de előtte még áruld el, hogy lehet-e kapni Hoegaarden sört.
Hoegaarden, jól mondod.
Gyerekek, az dán,
nem? Dán, azért kérdeztem, mert most éppen az megy, nem hallgattad a műsor eddig, hogy óriási vita zajlik Kántor versus hallgatók között.
Dehogy Kántor.
Arról, hogy ejtjük Einsteint, Fogenutot, Cappát és a többieket.
Akkor csinálunk egy külön műsort arról, hogy az elcseszett autóipari elnevezéseket hogyan ejtik Magyarországon.
Az nagyon jó.
Vagy a Mitsubicsit, ugye?
Mitsubicsi?
Toyota Celica.
Celica.
És az említett márka, a VW, annak a magyaros kiejtése, az
a
ugye
Volkswagen.
Volkswagen.
Z-vel, nem? Volkswagen, nem?
Jetta vagy Jetta.
Igen.
Na, de vissza a dizájnhoz, mert most már tényleg több komolyságot erőltessünk magunkra. Én meglepődtem azon, hogy ezt az autógyártók körön belül tartják, és nem mondjuk erre felkent műhelyeket bíznak meg, bár szerintem az utóbbira is van példa, hát ugye a Pininfarina.
Persze.
Volkswagenék miért ezt?
Ez is ugyanolyan hullámzás volt, mint mondjuk a coach builder időszak. Tehát, hogy az, hogy a dizájnt azt kiszervezték, pláne egyébként németek, de egyébként nagyon sokszor japánok is, jellemzően olaszoknak, érthető módon. Ez egy teljesen normális dolog volt sok éven keresztül, ahogy egyébként most már az is teljesen normális, hogy, és erről beszéltünk pont ezen a rendezvényen, az esti beszélgetés hosszabb időszakában, arról, hogy mennyire érdekes, hogy bizonyos típusú autók, amelyek nagyon reprezentálnak valamilyen nemzet karakterisztikát, tehát mondjuk egy nagyon német, vagy nagyon olasz, vagy nagyon amerikainak tűnő autót, azt nagyon gyakran olyanok tervezték, akik egyébként nem az adott nemzethez tartoznak. Uh-huh. Nekem erre egyébként a kedvenc példám a minden idők legjobb BMW-je szerintem az E39, amit egy japán úriember tervezett.
Pedig a dizájnról nem a japánok jutnak az ember eszébe, ugye?
Miért?
Elsőként.
Az is dizájn, amit ők csinálnak, csak minimalista.
Nagyon erős olaszos, hogy mondjam,
Majdnem Lamborghini, majdnem, ahogy írja a kedves hallgató.
Jaj, de fáj ez nekem, kérlek, ne folytassuk, mert ez rossz lesz. Szóval itt az évvégi utolsó erőmet összeszedve megpróbálok nektek egy kicsit arról mesélni, hogy mennyire jó az, amikor egy vezető dizájnerrel lehet beszélgetni, aki ráadásul tényleg olyan, mint egy haver, akivel leülsz egyet sörözni. Mert ez eleve nem szokott jellemző lenni a dizájnerekre, ugye? És ezzel most egyáltalán nem bántani akarom őket, szerintem ez tényleg, ahogy írtam is a bejegyzésben, ez így illik egy csomó dizájnerhez, hogy egy picit megközelíthetetlen, egy picit ilyen virdó alak, aki ugye ott el van a saját kreációjának az elefántcsont tornyában, és magyaráz neked arról, hogy általában valamilyen garbós pólóban, így elképzeljük egy vastag szemüvegkerettel arról, hogy hogyan kell rendesen autót dizájnolni. Hát ez a figura meg Andreas Mint, akit nagyjából 11 hónapja vettek föl, mint vezető formatervező a Volkswagenhez, ez meg tényleg egy ilyen buddy típus, akivel egy csomót beszélgettünk arról, hogy a korábbi életútja során például ő volt Bentley dizájnfőnök, tehát az mégiscsak egy ilyen rangos dolognak tűnik kívülről, és ő elmesélte, hogy Nagyon izgalmas feladat volt, de neki egy Volkswagen Design az sokkal-sokkal érdekesebb feladvány, mert hogy nem nagyon tudott ő azonosulni például a Bentley vásárlóknak az életvitelével, hiszen ő nem ebbe a kasztba tartozik idézőjelben. Viszont az, hogy egy tömeggyártónak a formavilágát alakíthatja, ami végső soron azért az utcaképnek is része, az egy sokkal-sokkal izgalmasabb feladat számára, pláne úgy, hogy az egész karrierjét egyébként ebben a koncernben csinálta végig. Egy olyan történettel, ami külön izgalmas volt, nekem az egyik kedvenc dizájnerem, akit még nem ismeri, azt szerintem nézzen utána, mert biztos, hogy rengeteg autót látott a keze munkája alól kikerülni, azt Hartmut Várkusznak hívják, az a figura, aki a VW csoportnál a P1 érában a 4-es Golf, meg ezt az egész formavilágot, a kupolatetős dizájnt, meg ezt a nagyon clean, nagyon időtálló dizájnt kioszta. Tehát ezek az autók lassan a 30. évük felé néznek, de 25-nél mindenképpen több évesek, és a mai napig nem öregedett ez a formavilág, és ez volt a legmarkánsabb jegye egyébként a Volkswagen dizájnnak, hogy soha nem akart semmifajta revolúciót, nem akartak semmifajta erős jegyet adni, hanem valami olyan dolgot szerettek volna csinálni mindig is, és ez benne volt a core DNA-ban, hogy ne öregedjenek az autók. Ugye ez egy értéktartási kérdés is, amellett egyébként nem fárad el a szemed ezeken az autókon. És valahogy ez az alapvető érték, karöltve az átlagosnál igényesebb belső térrel, ez a dísz érában, tehát pont abban az időszakban, ami itt a dízelbotrány utáni elektromos átállásról szóló időszakot jellemezte, ez így valahogy ki lett tönte így a gyerek a
fürdővinddel. Épp ezt akartam kérdezni, ahogy így hallgatom a szavaidat, hogy mennyire, oké, van egy design elképzelés, meg van egy technológia, és hogy mennyire szokták általában szabadon engedni a dizájnereket, és mennyire mondják, hogy jó, oké, nagyon szép ez így, de inkább legyél egy kicsit spártaibb, vagy szállj le a földre, drága barátom. Tehát, hogy ez egy ilyen kötélhúzás,
Mondok erre egy egyszerű példát, és teljesen jó kérdésed, és nagyon-nagyon-nagyon alapvető abban, hogy hogyan vannak autók kialakítva, pláne egy multimárkás koncernnél, ahol ugye azonos alapokra kell eltérő vásárló igények szerint felhúzni különböző dizájnokat. Egy egyszerű B-oszlop áttervezés, tehát ugye ez az az oszlop, ami az autó közepén van, egyszerűen elmondva a hallgatóknak, akik mondjuk nem autós terminológiában élnek éjjel-nappal, a B-oszlop az, ahonnan ugye a vezető meg az utasa lehúzza az övet. Ha a B-oszlopot átalakítjuk egy dizájn miatt, mert azt szeretnénk, hogy az egyik márkából egy másik márkába adaptálva az alapvető dolgokat, mégiscsak egy picit más dizájnt kapjunk, akkor ez az egy változtatás kb. 50 millió euróba kerül.
Az igen.
Méghozzá azért, mert minden, ami crash, tehát ami törésteszt szempontjából releváns alkatrész, és ilyen a biztonsági jöv is, azt új teszteléseknek kell alávetni. Innentől fogva ugye marha drága legyártani és összetörni ezeket a tesztjárműveket, ezért van néhány olyan kardinális pont a fejlesztés alatt, amihez nem nyúlnak. Alapvetően azért, mert egyszerűen elszabadítja a költségeket. Pont annak kapcsán kezdtünk el erről beszélgetni Andreas Minter, hogy ugye van egy olyan autógyártó, amely nagyon sok mindent átvesz a jövőben a VW csoporttól különböző villanyos autók kapcsán, hiszen ez a megállapodás, felesleges is kimondani, mert aki nagyon érdeklődik utána, az úgyis tudja, hogy miről van szó, egyébként meg nem nagyon beszélhetnénk erről, de ott volt egy érdekes dizájnváltoztatás, ami az autó karakterét teljes mértékben átrajzolta, ez pedig a szélvédő szögének az állása. Egy laposabb szélvédőből a másik márkának a dizájnere csinált egy függőlegesebben álló szélvédőt, ami az egész karakterét megváltoztatta az autónak dizájn szempontból. Ez előnyös, mert teljes mértékben el tudja különíteni az átlag vásárló magában a két autót, hiába technikailag ugyanaz. Ugyanakkor marhára hátrányos, mert ahhoz képest, hogy mennyire sokat ad karakterként, annál lényegesen többe került ez az apró változtatás, hiszen ha a szélvédő is máshogy el benne, akkor az ülések is egy picit máshol vannak valószínűleg. A szenzorok, amiket ugye a szélvédőbe kell rakni a modern autóknál, amik ugye a sávtartást, meg a távolságtartó tempomat, meg a radar, meg a táblafelismerő, meg minden ilyen modern vezetés támogató rendszernek az alapjait adják, szintén újra kell kalibrálni. megint marha sok pénz. Tehát ilyen apróságokból már eleve nagyon sok mindent meg lehet határozni, de mondok egy nagyon izgalmas, egyszerű dolgot. A belső tér. Az új ID 2 koncepciónál, amit megnéztünk, azt mutatta meg nekünk a belső tér dizájnra, hogy egyrészt újra lesznek gombok, Endre átküldte nekem ezt a hírt, ami egyébként már egy ideje kering az autós szakmédiában, hogy a gombokat nagyon hiányolják a
userek
után az átlagvásárlók.
Hát, így van, figyelj, így van. Fölhúzol egy kesztyűt, már nem biztos, hogy működik. Picit vizes a kezed, nem biztos, hogy működik, stb.
Az alapfunkciókat szerintem biztonsági szempontból muszáj lenne kirakni. Tehát a klíma, meg a, mit tudom én, a páratlanítás, meg egy-két ilyen alapvető dolgot, azt muszáj kirakni szerintem fizikai gombokra. Nagyon sok mindent meg egyszerűen nem lehet, mert annyira mély menürendszere van egy-egy modern autónak, hogy nem tudsz mindenhez gombot rendelni, ez teljesen egyértelmű. De amit el akartam mondani a belsőről, ugye az ID elektromos autós vonalat, azt nagyon erősen kritizálták a Volkswagenre nem jellemzően egyszerű műanyagok és kialakítás miatt, és ennek az ID 2 koncepciónál, ami elméletileg a 25 ezer euró körüli nép villanyautó lesz valamikor már másfél év múlva, behozták azt a dizájnt a belsőben, aminél azon gondolkoztak, hogy hogy lehet a lehető legkevesebb alkatrészből a lehető legotthonosabbá tenni a belsőt, és itt két elemet emelnék ki. Az egyik az ajtóbehúzókar, amiben integrálva van a kilincs. Ez azt jelenti, hogy nem kell még egy külön ajtóbehúzót, meg még egy külön kilincsrészt, meg még egy külön valamit kialakítani, hanem gyakorlatilag egyből van megoldva a rész, amivel alkatrészeket spórolnak, és minden felület domború. És ennek meg az az értelme, hogy a műszerfal is domború, meg az ajtókárpit is domború, hogy kijönnek úgy kárpitozottan a belső térben, hogy nem kell hozzá ragasztás. Mert hogy feszül az anyag ugye a domború műanyag felületen, és ettől olcsóbban lehet egy egyébként sokkal igényesebbnek tűnő belsőt kialakítani.
Okay.
Ez is egy dizájn feladat.
Figyelj, én nekem még két kérdésem
van. Nincs
már idő. Egyrészt az, hogy azért nagyon érdekes tud lenni az, amikor a design ment meg egy modellt. Tehát nekem mindig a 206-os jut eszembe, a Peugeot 206-os, ami nem volt a legütősebb autó, mégis annyira szerették az emberek az akkoriban nagyon formabontó dizájnja miatt. Tehát, hogy akár a dizájnnal is el lehet adni egy kevésbé sikerült műszakilag.
Hát a dizájn adja el a legjobban, ne viccelj. A dizájn a mai napig, és a dizájnra költeni kell. Ez is nagyon érdekes dolog, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy ez arról szól, hogy valaki véletlenül húz egy zseniális vonalat, és akkor megvan a dolog oldva. Nem, a dizájn egy nagyon-nagyon drága dolog, mert nagyon-nagyon sok időt kell azzal tölteni, hogy az perfekt legyen. Ráadásul pont a 206-os Peugeot, és nem fogom bőlére ereszteni a mondani valómat, egy jó példa arra, hogy az akkori dizájner Murat Günak az egy ilyen igazi one hit wondernek számít a szakmában, mert meghúzta ezt a 206-os sztorit, de onnantól fogva nem volt ehhez foghatóan sikeres dizájnnak számító kreációja. Marha érdekes.
Okay,
de az az autó, az a dizájn, igen.
Az utolsó kérdés meg, hogy bele vannak-e vonva a fogyasztók ebben, mert most mondtátok, itt nagyon elmentetek a gomb irányába. Hát nem volt ott egy fókuszcsoport, aki azt mondta, amit Endre mondott?
Hogy nem.
És azokat nem
pontosan
hallgatják?
Erről beszéltünk. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy egy designer egy fókuszcsoportos megkérdezés kapcsán hogyan tud különböző dolgokban játszani az emberek szubjektív érzeteivel. Tehát egy tök jó példákat mondott arra, hogy megnéztek fókuszcsoportos kutatásokban különböző modelleket, más márkáktól is, és mondjuk arra voltak kíváncsiak, hogy melyiknél érzik azt, hogy az autó nagyobb, mint mondjuk a saját termékük, miközben tudták, hogy a saját termékük egyébként belülről nagyobb. Nagyobb a csomagtartója, nagyobb a belseje. És különböző modelleknél rákérdeztek különböző dizájnjegyekre, amikből egyébként ők összerakták azt, hogy mik azok a domborulatok, mik azok a vonalak, mik azok a szubjektív hangsúlyozandó dolgok, amikkel játszani kell ahhoz, hogy mondjuk elérjük, hogy azt érezze az átlag felhasználó, hogy az autó nagyobb, mint amekkora egyébként valójában.
Na, hát ezer és egy dolog.
Két dologgal búcsúzunk, Gábor, azon kívül, hogy boldog új évet, meg ünnepeket kívánunk. Az egyik a legszebb hungarikum a Skoda Superb. Ezt többen megírták.
Igen.
És a másik, hogy eleve
német. Miért az nem az?
Eleve németes vagy, tehát ezt tudnod kell, hogy akkor a németek valójában Suzuki-nak ejtik a Suzuki-t, kérdezi a kérdés.
Suzuki?
Suzuki?
Hát és a KFC-t.
KFC-t, ugye, igen,
az
KFC-t.
Az az SGK.
És azt azért az még az mondjuk SGK. El a végén, hogy a Beta Kappa V, az pedig ugye természetesen a BMW olaszul, de mindegy. Szóval izgalmas.
Most hagyjátok abba, kérlek szépen benneteket, boldog karácsonyt kívánunk.
De a Kappa ide nem, nem, a V, az igen, de a Kappa az nem ide.
Dehogy nem, dehogy nem. Oda, bele.
BMW.
Beta Kappa V, Beta Kappa V.
Na jó, még egyszer lekeverlek benneteket. Boldog karácsony, szia, köszi a
rovatot. Boldog karácsony,
szia, szia. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.